Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat a Magyar Jogász Egylet égisz alatt megszületett, a Strasbourgi Bíróság aktualitásairól szóló podcastunk immár harmadik évadának első adásán. Örömünkre szolgál, hogy továbbra is hallgatnak minket, ebben az évadban is sok érdekes témával, valamint két hetente a bíróság gyakorlatának aktualitásaival várjuk majd Önöket. Én Bazán Barbara vagyok, és itt van velem állandó beszélgető partnerem, Papp Dániel, aki már negyedik éve dolgozik referensként az Emberi Jogok Európai Bíróságán, így közvetlenül figyelemmel kíséri az ottani ügyeket, és első kézből tud most már a harmadik évad során is számunkra naprakész, hasznos, valamint érdekes információkkal szolgálni. Üdvözlöm, Dániel! Bemelegítő kérdésként, történt-e bármilyen fontos eljárási újítás az EJ-ben legutóbbi adásunk óta?
Üdvözlöm én is a hallgatókat! Igen, be tudok számolni egy nagyon fontos eljárási újításról, amelyet remélem, hogy a hazai jogásztársadalom azon része, akik rendszeresen foglalkoznak ideiglenes intézkedés iránti kérelmek benyújtásával örömmel fognak fogadni. Október 3-án a bíróság elindított egy új biztonságos online felületet, amely lehetővé teszi a kérelmezők, illetve jogi képviselőik számára, hogy ideiglenes intézkedés iránti kérelmeket nyújtsanak be közvetlenül a bíróságnak, a bíróság számára pedig azt, hogy ezen a felületen válaszoljon ezekre a kérelmekre. Ugye ez egy nagyon fontos változás, hiszen eddig ezeket a kérelmeket faxon kellett benyújtani, és a bíróság bízik benne, hogy most már az új online felülettel az ügyek gyorsabb processzálása megoldható lesz, ugyanis több probléma is előfordult az utóbbi időben, főleg a fax rendszerrel. Ezeket a technikai hibákat reményeink szerint az új online felület már orvosolni fogja, és meg fogja gyorsítani ezt az eljárást. A felületet az r39.echr.coe.int oldalon érhetik el a kérelmezők, illetve a jogi képviselők, és még azt szeretném elmondani, hogy a bíróság honlapján egy új videósorozat is elérhető, illetve YouTube-on is, amely az oldal működését magyarázza el részletesen.
A második évad során több adás alkalmával is szót ejtettünk az Oroszország által Ukrajna ellen elkövetett agresszióról, ennek emberi jogi vonatkozásairól, valamint arról is, hogy Oroszország kilépett az Európa Tanácsból és ezáltal a bíróság eljárásának alapját szolgáló emberi jogok európai egyezményéből. Hogyan tudnánk összefoglalni a jelen állást annak fényében, hogy szeptember 16-án Oroszországnak hivatalosan is megszűnt az egyezményes tagsága? Ez milyen jogkövetkezményekkel jár?
Oroszország Európa Tanácsból való kizárására 2022. márciusában került sor. Ezt követően, mint arról már beszámoltunk korábbi adásunkban, a bíróság ugye levonta a jogkövetkezményt, amely az egyezményre vonatkozott, így 6 hónapos határidővel most 2022. szeptember 16-án szűnt meg hivatalosan is Oroszország az emberi jogok európai egyezményének részes fele lenni. Mit jelent ez a folyamatban lévő ügyek szempontjából Oroszország viszonyában? Azt, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága továbbra is illetékes marad az Oroszország elleni ügyek vizsgálatában, kérelmek elbírálásában, mégpedig azon cselekmények esetében, amelyek 2022. szeptember 16-áig következtek be, tehát ez lesz az időbeli hatály. Amit tudni kell, hogy rengeteg folyamatban lévő kérelem van természetesen, tehát azt hiszem jelenleg több mint 17 ezer Oroszországgal szembeni kérelem van folyamatban. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének értelmében Oroszországnak jogi kötelezettsége a bíróság ítéleteinek és határozatainak végrehajtása, tehát ez vonatkozik a folyamatban lévő ügyekre, illetve a 2022. szeptember 16-áig bekövetkezett cselekményekkel kapcsolatos újonnan beérkező kérelmekre is. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az a szervezet, amely amúgy felügyeli a már meghozott ítéletek, illetve barátságos egyességek végrehajtását, amelyek Oroszországgal kapcsolatosak. Jelenleg Oroszországnak több mint 2000 olyan ítéletet és határozatot kell végrehajtania, amely a Miniszteri Bizottság előtt van folyamatban. Nem zárult le ez a részvétel teljesen, folyamatban vannak ügyek, nem beszélve a számtalan államközi jogvitáról, amelyben Oroszország alperesi pozíciót tölt be jelenleg is a bíróság nagykamarája előtt.
Szintén visszatérő téma volt az előző évadunkban a lengyel bírák helyzete, a lengyel bírósági reformmal kapcsolatos ügyek. Történt-e bármilyen fejlemény az előző évadban tárgyalt lengyel nagykamarai ügy óta, amelyben a bíróság megállapította, hogy a lengyel legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsa nem felelt meg az egyezmény 6. cikkében foglalt feltételeknek, így különösen a törvény által felállított bíróság kritériumának?
Igen, folytatódnak a lengyel bírósági reformmal kapcsolatos ügyek is. Ja, ahogy azt már korábban említettük, ugyan A Leskovics kontra Lengyelország kamarai ügy, illetve a nagy kamarai ügyet követően kimondta a bíróság egyrészt a lengyel alkotmánybíróságról, hogy ez nem felel meg a törvény által felállított bíróság 6. cikk szerinti követelményeinek, valamint a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsáról is. Viszont ugye ezeken az ügyeken is túl számtalan egyéni kérelem érkezett, ahol a kérelmezők lengyel bírák, akiket közvetlenül érintett a lengyel bírósági reform. A most bemutatásra kerülő ügyben is a kérelmező egy ilyen lengyel bíró. 2019-ben került a lengyel regionális bírósághoz kirendelésre, és ami alatt ott folytatta az ügyek vizsgálatát, egy polgári ügyben benyújtott fellebbezés tárgyalásakor a kérelmező hozott egy olyan végzést, amelyben utasította a Szejm kancelláriájának vezetőjét, hogy mutassa be a Szejm által 2018. március 6-án utólag megválasztott ugye új országos igazságszolgáltatási tanács bírójelöltjeinek támogató listájának másolatát. Miért került erre sor? Azért, mert azt kellett vizsgálnia, hogy az ügy elsőfokú eljárásában részt vett bíró vajon jogosult volt-e az ügyben dönteni, tekintettel arra, hogy ez idő alatt az Unió Bírósága két döntésében is megállapította az uniós jogsérelmét a lengyel bírósági reform és a bírák kinevezésével kapcsolatban. Ezt követően az igazságügyi miniszter 2019. november 25-én megszüntette a kérelmező regionális bírósághoz történő kirendelését. A minisztérium sajtóközleménye szerint erre azért kerül sor, mert a kérelmező tevékenysége egy megengedhetetlen beavatkozást jelentett az alkotmányos szervek tevékenységében, és azt is kijelentette a minisztérium, hogy egyetlen bírónak sincs joga arra, hogy egy másik bíró státuszát értékelje. Ezt követően a kérelmező ellen fegyelmi eljárás is indult, és ideiglenesen felfüggesztették bírói munkaköréből. A fegyelmi tanács pedig másodfokú határozatában ügyítélte meg, hogy a jogsértés olyan jelentős volt, hogy az már egy szervezeti fegyelmi vétségnek felelt meg, és a bírósági jogkörök megsértésének minősült. Ezt követően pedig a regionális bíróság újraosztotta ügylistáját, és nem osztotta ki több ügyet a kérelmezőnek. Az előbb bemutatott fegyelmi ügy mellett jelenleg más fegyelmi ügyek is folyamatban vannak a kérelmező ellen hasonló okokból. Ezt követően fordult a kérelmező közvetlenül az emberjogi bírósághoz, és a 6. cikkre hivatkozva, tehát a tisztességes eljáráshoz való jog, 8. cikk, a magán és családi élet tiszteletben tartásához való jog, a 18. cikk, valamint az egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyvének első cikkére, a tulajdonvédelmére hivatkozva kifogásolta ezeket az intézkedéseket. Ugye egyrésztről azt, hogy a fegyelmi tanács, amely eljárt az ügyében, nem volt törvény által felállított bíróság, valamint azt, hogy a felfüggesztése sértette a magánélet tiszteletben tartáshoz való jogát. Az nem jogos érdekből történt, célja az volt, hogy szankcionálják őt, és hogy eltántorítsák attól, hogy ellenőrizze a bírák kinevezésének a jogszerűségét. Végül pedig arra is hivatkozott, hogy ez egy hosszú időszak volt, amelyben a fizetését, az illetményét 40%-kal csökkentették, és ez egy aránytalan beavatkozásnak minősült.
Ezek alapján tehát kimondhatjuk, hogy a különbség ebben az újabb ügyben a korábbi lengyel ügyekhez képest az volt, hogy itt a bíróság már nem csupán a 6. és a 13. cikk alatt vizsgálta a kérelmező egyedi ügyében a lengyel reformok egyezményes megfelelőségét, hanem már a 8., a 18. cikkek és az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikke alatt is.
Igen, valóban egy szélesebb körű vizsgálatra került sor. Ugye a 6. cikk szempontjából megerősítette a bíróság a korábbi gyakorlatát, hogy a fegyelmi tanács nem volt törvény által felállított bíróság. Ami érdekes, ez a 8. cikk, amellyel kapcsolatban ugye a kérelmező azt állította, hogy a 2 év 3 hónap, illetve 18 napi felfüggesztéséből eredő negatív hatások azok a magánéletét jelentős mértékben befolyásolták, és a bíróság megállapította valóban, hogy a fenti önkényes fegyelmi intézkedések azok nem voltak megfelelőek, a 8. cikk szempontjából sem, különösen annak fényében, ugye, amit már a 6. cikk alapján megállapított a fegyelmi kamarával kapcsolatban, illetve azt is kimondta a bíróság, hogy a végzés meghozatalakor a kérelmező nem láthatta előre, hogy a cselekménye felfüggesztéshez fog vezetni. Emiatt a rendeletek nem feleltek meg jogminőségi követelményeknek sem, tehát az egyezményben foglalt joggal való összhang feltételét sem teljesítette a felfüggesztés, mivel az nem volt előre látható a kérelmező számára. Ezen okokból pedig Lengyelország megsértette az egyezmény 8. cikkét. Érdekesség viszont, hogy az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikkére való hivatkozás, tehát a tulajdonjog sérelmével kapcsolatos panaszt azt nem találta megállapíthatónak a bíróság, sőt, azt állapította meg, hogy az illetménycsökkentés, mint olyan, arra tekintette, hogy idéglenes volt, emiatt nem minősült birtoklásnak, tehát eleve nem is eshetett ez a kérelem az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikkének hatája alá, az nem volt alkalmazható, és szintén így tett a 18. cikk vonatkozásában is.
Korábbi évad számos adása kapcsán beszéltünk már a koronavírusról és a kötelező koronavírus elleni vakcináról, és elfogadhatatlannak találta a bíróság egy francia tűzoltó kérelmét a közelmúltban, amelyben a kérelem tárgya a COVID-19 vakcinára vonatkozó oltási kötelezettség teljesítésének megtagadása volt. Mindezt arra hivatkozva tette a bíróság, hogy a kérelmező nem merítette ki a rendelkezésre álló hazai jogorvoslatokat. Mit érdemes tudnunk erről az ügyről?
Igen, ez is egy kamarai döntés volt, amelyben a bíróság elfogadhatatlanak találta ezt a kérelmet. Az ügy egy francia tűzoltónak a COVID-oltási kötelezettség teljesítésének megtagadásával kapcsolatos kérelmére vonatkozott. Az alapja a francia közegészségügyi vészhelyzetről szóló törvény, amely előírta kötelezően a vakcinát bizonyos foglalkozásban dolgozók számára, így tűzoltók számára is. És amikor a felperes megtagadta az oltás felvételét, anélkül, hogy orvosi mentességre hivatkozott volna, akkor felfüggesztették mind a szakmai, mind az önkéntes munkaköréből, és közvetlenül a bírósághoz fordult ezt követően. A 8. cikk a magánélet tiszteletben tartásához való jog, illetve a 14. cikk a hátrányos megkülönböztetés tilalmára hivatkozva, valamint az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikkének megsértése miatt. A bíróságok kérelmet elfogadhatatlanként utasította el, mégpedig azért, mert a felperes közvetlenül a bírósághoz fordult, tehát nem merítette ki a rendelkezésre álló hazai jogorvosatokat. Ugye a korábbi adásainkban már többször említettük, hogy ez egy immanens feltétele a bírósághoz forduláshoz, mégpedig a szubszidiaritás követelménye miatt. Ugye először a nemzeti hatóságoknak kell megvizsgálnia az egyezménnyel való összeegyeztethetőséget, és csak azt követően vizsgálja meg a bíróság, hogy történt-e jogsértés. Ebben az ügyben is ugyanezen elv alapján döntött a bíróság. Megismételte a bíróság, hogy a francia jogban van egy bizonyos keresettípus, amely alkalmazható az ilyen jellegű ügyekre, és azt igenis ki kell meríteni, mielőtt a kérelmező a bírósághoz fordul. Fontos, hogy ezt annak ellenére állapította meg a bíróság, hogy amúgy a francia alkotmánytanács 2021. augusztus 5-i törvény kapcsán, amely ezt a feltételt szabta, tehát a COVID vakcina felvételét bizonyos munkakörökben, a francia alkotmánnyal összeegyeztethetőnek nyilvánította határozatával ezt a jogszabályt, viszont a bíróság ítélete szerint ez a szerv nem az egyezmény rendelkezései alapján dönt ezekben a kérdésekben, és ezen túl pedig a felperes számára rendelkezésre állt olyan hatékony belföldi jogorvoslat, amellyel mind a közigazgatási bíróságok előtt akár a határozatokat támadhatta volna meg az egyedi ügyben hozott határozatát, hanem egyben a magát a törvény összeegyeztethetőségének a vizsgálatát is kérhette volna, valamint ezen jogszabály végrehajtási rendeletének az egyezménnyel való összeegyeztethetőségét. Úgyhogy ezekre az okokra hivatkozva a bíróság elfogadhatatlannak találta a kérelmet.
Utolsó kérdésem pedig arra a magyar ügyre vonatkozik, amely jelenleg a nagykamara 5-fős befogadási panele előtt van. Mit kell tudnunk erről a kérelemről? Mikor várható döntés arról, hogy az ügy a nagykamara elé kerül-e?
Igen, valóban van most egy magyar ügy a nagykamarai panel előtt, amely vizsgálja a kérelmek befogadását a nagykamara előtt. Az ügyben az anonim kérelmező HM és társai kontra Magyarország ügyről van szó. A magyar kormány terjesztette fel a nagykamarai panel elé azt követően, hogy az ügyben a kamara 2022. június 2-án döntést hozott. Itt szeretném megismételni, hogy a nagykamara olyan ügyeket fogad be, amely az egyezmény értelmezése szempontjából kiemelt jelentőségű. Erről fog döntés születni október 10-én. Amit az ügy hátteréről tudni kell, az az, hogy a kérelmezők egy 1978-ban és 80-ban született iraki házaspár, illetve 4 gyermekük, akik 2001 és 13 között születtek, jelenleg a németországi Aachenben élnek. A kérelmező család elhagyta Irakot, és miután az apát állítólagosan megkínoszta az iraki nemzetbiztonsági hatóság, több országon keresztül utaztak, és végül 2017. április 3-án érkeztek meg Magyarország és Szerbia közötti tranzitzónában, a Tompai tranzitzónába, ahol menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be. A tranzitzónában egy konténerben a családi részlegen helyezték el őket, amelyet csak orvosi vagy egyéb találkozókra való utazás céljából hagyhattak el, viszont azt mindig csak rendőri kísérettel tehették. Az anya terhes volt, és mivel komplikációk léptek fel a terhességével kapcsolatban, ezért magas kockázatúnak minősítették, amúgy ez időszak alatt többször is kórházba kellett szállítani az anyát, És az egyik ilyen alkalommal, 10 nappal a tranzitzónába való megérkezésük után, a férj is a feleségével tartott a kórházba, annak érdekében, hogy segítsen neki tolmácsként, viszont ekkor a férjet megbilincselték, illetve vezetőszára kötötték a gyermekének a szeme láttára. Ezen incidenst követően 2017. július 3-án a hatáskörrel rendelkező magyar hatóság utasítást kapott a család menedékjogi kérelmének megvizsgálására, és a kérelmezők természetesen kérték a gyorsított eljárást, az anya terhességi komplikációra tekintettel, illetve gyermekek szükségleteire tekintettel, majd éhségsztrájkba is kezdett az anya néhány napig, augusztus 24-én pedig megszületett 5. gyermekük, és ezt követően a családot átszállították a tompai tranzizónából egy nyitott befogadó létesítménybe.
Mely cikkekre hivatkoztak a kérelmezők a kérelmükben?
A kérelmezők elsősorban az egyezmény 3. cikkére, tehát embertelen megalázó bánásmód tilalma, illetve az 5. cikk a szabadsághoz és biztonsághoz való jog 1., illetve 4. bekezdéseire, amely a fogvatartás jogszerűségével kapcsolatos és az ahhoz szükséges gyors bírói döntéshez kapcsolatos igény. Ugye panaszt tettek a kérelmezők arra vonatkozóan, hogy a fogvatartások körülményei milyenek voltak, illetve hogy a fogvatartásuk jogellenes volt, tehát gyakorlatilag a tranzitzónában való bánásmódjukkal kapcsolatos ez a kérelem.
És ezek alapján, a cikkek alapján mit vizsgált pontosan a bíróság?
A bíróság úgy ítélte meg, hogy bár az anya a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint megkapta a szükséges orvosi ellátást, a terhesség előre haladott szakaszában elszenvedett korlátozások szorongást, mentális egészségi problémákat okoztak, amelyek tekintettel az anya kiszolgáltatottságára elég súlyosak voltak ahhoz, hogy az egyezmény 3. cikkének a hatája alá tartozzanak, tehát hogy a 3. cikk védelmi körébe essenek. Ami a gyermekeket, mint kérelmezőket illeti, ott a bíróság a korábbi ítélkezési gyakorlatnak megfelelően megállapította a 3. cikk megsértését, ugye arra tekintettel, hogy gyermekkorúak és a gyermekkoruk alatt kellett szembenézniük a tranzitzónába való több mint 4 hónapos tartózkodás viszontagságaival. A bíróság ezt követően az apa kérelmét vizsgálta meg, hogy a 3. cikk alkalmazható-e az ő esetében. Megállapította azt a bíróság, hogy az apa az anyával ellentétben nem volt kiszolgáltatottabb helyzetben, mint bármely más tranzitzónában lévő felnőtt menedékkérő, viszont számára egyértelműen megalázó volt az a tény, hogy egy alkalommal megbilincselték, és nyilvánosan vezetőszára kötötték, tehát kulcskérdés volt ebben a körben annak a megállapítása, hogy vajon ezen kényszerítő eszközök, a bilincs, illetve a vezetőszár használata szükséges volt-e vagy sem az apa esetében. Mivel nem állt rendelkezésre arra nézve bizonyíték, hogy az apa veszélyt jelentett volna akár saját magára, akár bárki másra, ezért a bíróság úgy állapította meg, hogy az intézkedés nem volt indokolt. Mi több, azt is megállapította a bíróság, hogy a tranzitzónában ezek a kérelmezők nem a szabadságuktól megfosztó jogi döntés következtében voltak, tehát nem egy büntetőbírósági ítélet volt az, ami alapján ők őrizetben vagy letartóztatásukat töltötték, hanem menedékkérők voltak, és ezen tények kombinációja miatt a bíróság úgy állapította meg, hogy Magyarország megsértette az egyezmény 3. cikkét, mind az anya, mind a gyermekek, mind az apa esetében. Az 5. cikkkel kapcsolatban pedig a bíróság a korábbi ítélkezési gyakorlatával összhangban állapította meg, hogy ez a 4 hónapos tartózkodás a tranzitzónában szabadságelvonásnak minősült, emiatt arra következtetésre jutott a bíróság, hogy a fogvatartásuk nem volt jogszerű, különös tekintettel arra, hogy nem volt lehetőségük arra, hogy ezt a fogvatartást időben bírósággal megvizsgáltassák.
Köszönöm szépen a beszélgetést Papp Dánielnek, a Strasbourgi Bíróság jogászának, akivel a mai adásban többek között a bíróság közelmúltbeli eljárási újításairól, az orosz tagság megszűnésének következményeiről, a lengyel bírósági reformokkal kapcsolatos ügyek jelenlegi állásáról és a koronavírussal kapcsolatos ügyekről is beszélgettünk. Minden hallgatónak köszönjük a figyelmet, kellemes hetet kívánunk! A 2 hét múlva viszont hallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a 2 európai bírói fórum aktuális döntéseiről.